Budapesten mutatta be a Nemzetközi Energiaügynökség a World Energy Outlook 2018-as elemzését. Ennek több megállapításáról is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Elérhetőek lennének a klímapolitikai célok, azonban ehhez drákói szigorra lenne szükség, derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség vezető közgazdászának nyilatkozatából. Varró László azt követően beszélt az Inforádiónak, hogy az ügynökség Budapesten bemutatta 2018-as évkönyvét.
A világ energiarendszere nem olyan pályán mozog, ami az energiabiztonsági és a fenntarthatósági célok szempontjából elfogadható lenne. Egy három éves stagnálás után 2017-ben újra elkezdődött a világ széndioxid kibocsátásának a növekedése, 2018-ban egy új történelmi csúcsot ért el az emberiség széndioxid kibocsátása. Ez pontosan abban az időszakban történik, amikor egyébként a klímatudomány oldaláról egyre élesebb figyelmeztetéseket fogalmaznak meg a széndioxid kibocsátás radikális csökkentésével kapcsolatban. Sajnos mindaz, amit az energiapolitika és a környezetvédelmi politika eddig elért technológiai fejlesztésben, energiapolitikai lépésekben, összesen annyira képes, hogy a világ népességének növekedését és a világgazdaság növekedését ellensúlyozni tudja. Az elemzéseink azt mutatják, hogy a jelenlegi politikai környezetben azon energiapolitikai intézkedéseket figyelembe véve, amelyeket a világkormány ma folyamatosítanak, a fosszilis energiahordozók dominanciája még évtizedeken át fel fog maradni, és csak lassan fog csökkenni. Jelen pillanatban a fosszilis energiahordozók aránya a világ energiafogyasztásában egyébként pontosan ugyanannyi, mint volt 40 évvel ezelőtt, semennyit sem csökkent. A nem fosszilis energiahordozó alapú termelésben a nap és szélenergia súlya növekedett, az atomenergia súlya csökkent, és a kettő kiegyenlítette egymást. A következő 25 évvel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy a helyzet ennél valamivel jobb lesz. Az atomenergia súlyának egy további csökkenésére számítunk. Mind Európa mind az Egyesült Államokban az atomerőmű park öregszik, és az öregedő atomerőmű parknak a pótlása az komoly társadalmi és pénzügyi akadályokba ütközik gyakorlatilag minden országban. A nap és szénenergia gyors növekedése azt valamelyest kompenzálja, tehát azt gondoljuk, hogy az alacsony karbonenergia termelésnek az aránya növekszik, a fosszilis energia hordozók részesedése az csökken, de a mai energiapolitikai környezet mellett egy viszonylag gyorsan növekvő teljes energiafogyasztáson belül úgy csökken a fosszilis energiahordozók súlya, hogy a teljes fosszilis energiahordozó fogyasztása a világnak az még évtizedek át növekvő pályán marad. Elvégeztük azokat az elemzéseket is, hogy az energiaszektornak milyen átalakuláson kell átmennie a párizsi klímaegyezés kapcsán, ezt kereszteltük a fenntartható fejlődés szenáriónak. Ezen fenntartható fejlődés szenárióban a megújuló energia beruházások mai ütemét a 2,5-szeresére kell növelni, majd ezt a 2,5-szeresére emelt ütemet kell tartani 25 éven át folyamatosan.
Megvalósíthatónak látja ezt az ütemet? Elképzelhető, hogy ilyen ütemben kezdődik meg a változás, vagy pörög fel a változás?
Technikai, műszaki szempontból egyértelműen igen. A nap és szénenergia egy technológiai forradalmat testesített meg az elmúlt évtizedben, és nem csak egy hardware fejlődés történt, hanem egy szoftver fejlődés is történt, tehát nem csak jobb szélturbináink és olcsóbb napelemeink vannak, mint korábban voltak, hanem a villamosenergia rendszereknek a képessége arra, hogy az időjárás függő megújuló energia változásait kezeljék, ez is lényegesen javult. Például korszerű adatbányászási módszerekkel a nap és szénenergia termelésnek az előrejelzési hibája az a felére csökkenthető. Az időjárás az nem előrejelzhető tökéletes pontossággal, de sokkal pontosabban előrejelzhető, mint azt korábban gondolták. Valamint a villamosenergia rendszer rugalmasságát is lehet javítani, elsősorban az energiarendszer, az energiahálózatok intenzív digitalizációjával. Tehát műszaki és természettudományos szempontból teljesen egyértelmű, hogy a megújuló energiának a gyors növekedése az biztosítható. Azt gondoljuk, hogy az atomenergia szerepének a megtartása és fenntartása az lényegesen leegyszerűsíti az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. Nem lehetetlen az energiahordozókból kivonulni úgy, hogy közben az ember az atomenergiából is kivonul, ugye Németország ezt próbálja megcsinálni, Kalifornia ezt próbálja megcsinálni, de hogyha egyszerre akarok a fosszilis energiahordozókból és az atomenergiából is kivonulni, az bonyolultabbá, technikailag nehezebbé és drágábbá teszi az energetikai átmenetet. Tehát azt gondoljuk, hogy az atomenergia szerepének a megtartása ebből a szempontból hasznos. Ez az átmenet, ez műszakilag tökéletesen lehetséges, az akadályok azok társadalmi és politikai jellegű akadályok, mert a jelenlegi energiapolitikai környezet az nem képes az átvállalatot megvalósítani, de ez egy politikai probléma, ez nem egy műszaki probléma.
Tartható-e a kitűzött cél a 1,5 Celsius fokos hőmérséklet változás? Tarthatóak-e az akár pár évvel vagy néhány évtizeddel ezelőtt elhatározott célok? Hogy látják?
Az éghalas stabilizációhoz némi leegyszerűsítésre két dolognak kell történnie. Az első, hogy már körülbelül 2030-ig, tehát az a következő évtized, amikor már ma létező technológiával és a ma meglévő infrastruktúra révén is nagyon jelentős széndioxid kibocsátást kell elérni. Tehát a mi fenntartható fejlődés szenáriumban 2030-ra, ami viszonylag közel van, már több mint 10 milliárd tonnával csökken a világ széndioxid kibocsátása, de ez a magyar széndioxid kibocsátás az 100 millió tonna alatt van, tehát ez mondjuk a magyar széndioxid kibocsátás több mint 100-szorosát kell kivenni a rendszerből, picit több mint 10 év alatt. Ugye ehhez nem lehet science fiction technológiákat használni, és ehhez nem lehet új mágneses vasutat építeni, hanem a meglévő infrastruktúrával, a meglévő technológiával is azonnal akcióba kell lendülni. És ezen kívül nagyjából az évszázad második felében, 2050-2060 környékén különböző modellek különböző mondanak, de valamikor az évszázad közepe környékén nullára kell a széndioxid kibocsátást csökkenteni. Tehát nem egyszerűen felrakok még egy napelemet, hanem mondjuk tájföldre repülni széndioxid kibocsátás nélkül. Tehát ez a második fázishoz, ehhez olyan típusú technológiákat kell alkalmazni, amelyek ma még csak laboratóriumban léteznek, vagy ma még csak pilot project szintjén léteznek, és itt ez a második fázishoz egy nagyon intenzív innovációra, kockázati tőkebefektetésre és az új technológiák felgyorsítására lesz szükség. És ami egy kritikus fontosságú dolog, az, hogy ez a két stratégia, amit említettem, ezek nem egymás alternatívái. Tehát az, hogy a ma létező technológiákkal, a ma létező infrastruktúra mellett energiahatékonysági anyagot javítok, megújuló energiát telepítek, atomerőmű élettartamot hosszabbítok meg, illetve hogy kutatásfejlesztés kockázati tőke révén új technológiákat hozok be a rendszerbe, között a kettő között nem lehet választani. Ezt mind a kettőt csinálni kell párhuzamosan, mert mind a kettőnek meg kell történnie ahhoz, hogy az éghajlat stabilizáció az megtörténjen. Együtt dolgoztunk az IPCC-vel ezen a másfél fok célkitűzés kapcsán, amit az IPCC nemrégiben publikált. Igen, lehetséges. Úgy általában bármi, ami nem ütközik a fizikai törvényeibe, az egyébként lehetséges, akkor, ha a politikai intézményrendszer az megfelelő erőforrásokat biztosít rá. Lehetséges embert küldeni a Holdra, lehetséges robotokat küldeni a Marsra, ezek egyik sem ütközik a fizika törvényeibe, a másfél fokos stabilizáció az sem nem ütközik a fizika törvényeibe, de a jelenlegi politikai környezet, a jelenlegi energiapolitikai intézményrendszer az nem képes ezt elérni, igen jelentős társadalmi és politikai változásoknak kell bekövetkeznie.
Mitől nőhet a különböző erőfeszítések ellenére a széndioxid kibocsátás? Mi az, ami jelen tudásunk szerint az emberek által okozott széndioxid kibocsátás, és vannak olyan források, amelyeket esetleg eddig nem számoltak. Mostanában született egy olyan kutatás, amely szerint például akár a szemétlerakókban elhelyezett műanyagok is bocsátanak ki üvegházhatású gázokat, vagyis nem feltétlenül tudunk mindent kontrollálni.
Ugye először a klímakutatás körülbelül fél évszázada folyik. Tehát az üvegház hatásnak a természettudományos hátterét azt 100 évvel ezelőtt dokumentálták először, a 70-es években már komoly klímakutatások folytak. Természetesen mindig vannak új tudományos eredmények, de azért a globális széndioxid ciklust azt a modern klímatudomány nagyon jól érti, és mondjuk azt mondom, hogy a modern klímatudománynak abban az alapvető eredményében, hogy a éghajlatváltozás messze 99%-os túlnyomó többségét azt az emberi ipari tevékenység okozza. Azon belül is a legnagyobb egyedi tétel az az energiaszektornak a széndioxid kibocsátása, a metán az a második legnagyobb tétel. Ebben kételkedni az ugyanaz a kategória, mint az, hogy valaki abban kételkedik, hogy a Föld az kerek és a Nap körül kering. Sajnos nagyon sok fake news van ezzel kapcsolatban, de itt ebben szemben teljesen kemény vonalasnak kell lenni, hogy nem. Kopernikusz óta tudjuk, hogy a Föld az a Nap körül kering, és itt nincs tudományos vita ezzel kapcsolatban, az 500 évvel ezelőtt a tudományos vita lezárult, a Föld az a nap körül kering, pont. És minden olyan nézet, hogy a Föld nem nap körül kering, az nem tudományos vita, hanem ostobaság. Pontosan ugyanez a fajta tudományos biztonság van az éghajlatváltozással kapcsolatban is. De most, hogy a széndioxid a legnagyobb részét képezi az üvegházhatásnak az energiaszektor széndioxid kibocsátása, ugye a második legnagyobb a metán, amely metán az származik a mezőgazdaságból, és a metán származik részben az energiaszektorból is, mondjuk földgáz vezetékek elszivárgásából is, valamint szerves hulladékok bomlásából ahol is metán képződik. Például szemétlakó helyekben. Na most, amikor az haza metán ez elszivárog, akkor az egy súlyos üvegházhatás, súlyos környezetszennyező hatású dolog. A másik oldalról viszont, hogyha ez egy modern hulladékgazdálkodással történik, ahol ezt a metánt befogják, akkor onnantól kezdve ezt már biogáznak hívjuk, és ez egy értékes, megújuló energiaforrás. Jelen pillanatban az európai biogáz termelés az nagyjából az európai gázimport kb. 4%-ának megfelelő volumen az, ami európai biogáz termelés. Nem kétséges, hogy ezt a biogáz termelést ezt Európában lehet növelni, és érdemes is növelni. Részben a mezőgazdasági hulladékok használatából, ez egyébként ilyen vidékfejlesztési szempontból, mezőgazdaságfejlesztési szempontból is hasznos. A biogáz termelésnek a melléktermékei azok műtrágyát tudnak kiváltani, valamint a városi szennyvíz és a városok szerves hulladéka, a szemétrak, a lerakóhelyek és hasonlóknak a metán hulladékát is modern technológiákkal lehet hasznosítani. Most minél szofisztikáltabb szelektív hulladékgyűjtés van, ezt annál egyszerűbb megcsinálni, illetve minél fejlettebb technológiákat használnak a hulladékgazdálkodásban, ezt megint csak annál egyszerűbb megcsinálni, de egy megfelelő szelektív hulladékgyűjtés és megfelelő modern technológiák alkalmazása esetében ez nem egy környezeti probléma, hanem egy értékes megújuló energiaforrás.
Varró Lászlót, a Nemzetközi Energiaügynökség vezető közgazdászát hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág ezzel véget ért, Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!